a Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 6 óra 31 perckor már indítjuk is a Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án, és az én kötelezettségem az, hogy bemutassam a velem szemben álló műsorvezető társamat, Kántor Endrét.
Én pedig Mihálovics Andrást mutatom be.
Van elnézést a bödön hangért, ez nem a stúdió hangszigeteletlenségének tökéletlensége, hanem Kántor Endré felső légúti problémái.
Hát figyelj, amit, ez olyan, mint a Vamageddon egyébként, úgyhogy egész végig sikerült ezt a náthás nyavaját kikerülni, de amikor másodszor jött haza a kislányom, akkor már és nem. Még ápolni is sikerült őt végig, de a legvégén csak benyaltam, úgyhogy ez van. Úgyhogy tényleg elnézést, az egyik orlikam az mindig el van tömítődve, úgyhogy nagyon nehéz. Így, de itt vagyok, igen. És helytállok.
Aztán... néhány helyzetjelentés a Vamagendobból, ugye Gede kollega elesett, Kántor kollega elesett, Szóler Andival még, Ács kollega azt se tudja, merre van előre, mi ez a játék, nem tudom, ő részt vesz benne? Te beszélsz vele többet mostanában.
Ugye az a baj, hogy ezt nem olyanokra találták ki, mint a Gábor, mert ugye az egyik szabály az, hogyha felismered. Na most ő, most gondolj bele, tehát ő el van varázsolva. Mi az, amit ő felismer? Van, amikor szólni kell neki, Gábor. Szóra, látsz, Christmas. Jó, tényleg. Na, igen. Akkor kiestem.
Ja, értem.
De így nem, tehát így...
Szóval több megmosolyogtató történet, csak így tovább. Írjátok meg, amikor porul jártatok, hogy okuljanak a többiek, akik még talpon vannak. Vamageddon sajnos a határainkon kívül is pusztít. Tegnap este már munkavégzés közben Bécs felé autózta, amikor véget ért a Millás reggeli, bekapcsoltam a Rádió Burgenlandot, ahol a második szám volt a dal, Én hülye. Az első akkordok után még fel is hangosítottam, hogy jól hallom-e. Miután ez egy feldolgozás volt, nem lettem biztos abba, hogy kiestem, de a remény nem élt sokáig, este Netflixezés közben felharsant az ismerős dallam, ezúttal eredetiben, szóval ráduplázással távoztam. A kiesettek nyugalmával üdvözölt bennünket, igen. Még tegnap Gábor.
Szerencsére ez a jó érzés, hogy már akkor nem fáj.
Igen, aztán az a kedvencem, hogy Írországban dolgozik az egyik hallgató, és úgy esett el...
Lehet, hogy Viberen üzente,
Viberen üzente? Mindjárt megnézem.
Na mindegy, szóval igen, közben én
megnézem. Megvan, van meg egy olyan helyzet, jelentés. Második a táján vérzett el a hallgató, hála az ír kereskedelmi rádiók hihetetlen kreativitásának. Azóta naponta 2-3 lövést adnak le rothadó hullámra. Sajnos a műhelyben nem én kezelem a rádiót, írja András hallgató. Úgyhogy, és valaki tegnap este 9:30-kor is vett a fáradtságot, hogy felhívja a kárörvendve a figyelmet arra, hogy a Music TV-n Andrew Ridley's 50 Classic Christmas Song című, vagy Songs című összeállítása ment, úgyhogy Úgyhogy nagy óvatossággal közlekedjünk. Én nem mondom, hogy nem, hogy nagyon óvatos vagyok, és egy bunkerben rettegve élem az életem. Már több plázában jártam. Karácsonyi vásár, rockban jártam, Endre.
Azt mondja Veszna a Messengeren, hogy aki még talpon van, az hazudik.
Nem igaz. Nem igaz. Jó reggelt, az egész Vamageddon problématika eltörpül a se telefon, se levél memory szignálatokhoz képest. Ez utóbbi egész évben megy, úgy kell kibekkelnem a 19 másodpercet, hogy véletlenül se halljam, meg nem könnyű. Mikor lesz lecserélve? Kérdezi Petya hallgató.
Hát ez nagyon egyszerű a sztori. A Petya hallgató már meg is írhatta fejben az újat, ezt beküldi, és utána legyártja, és cseréljük is.
Aztán Gézu egypercese, vagy életképe helyesebben, mindig bejelentem a Facebooknak az egyértelmű csalást, mindig megnézi, mindig kijelenti, hogy megvizsgálta, és nem csalás. Mindig kérek felülvizsgálatot, arra is mindig azt mondja, hogy nem csalás, pedig de mindig
igen,
nem kommentálom. Igen,
borzasztó.
Igen.
A Facebooknak az nagyon jót tesz, hogy egy csomó mindenféle tartalom van, amire az emberek rákattogtatnak, minden, tehát igazából érdekellentét. Ez a dolog persze nyilván ez nem a hivatalos válasz lenne, hanem a hivatalos válasz az, hogy ők mindent kivizsgálnak, stb. De nálam is tiltott le például olyan tartalmat, ami egészen megdöbbentő.
Igen.
Amikor a Donald Trump arra biztatott mindenkit, hogy higítót kell inni, vagy kloroxot, vagy mi volt az, emlékszel rá biztos, hogy a Covid ellen, és kiraktam egy ilyen fotót erről, és ezt ilyen gyűlöletbeszédként, vagy miként letiltotta. Még mondani se lehetett neki, hogy
ne csináld, ne csináld már. Nincs vita, nincs appelláta. Ja, kis mindegy. Optimista, jó reggelt, Kartás, a kisebb késés ellenére 25 perc a menetidő Zugló Hermin a mezőre, Gödről, ködlámpa, hang használata indokolatlan, ja, így van. Igen, igen. Így van, én is beleestem egy ilyen konvojba, ahol mindenki ködlámpázott lefelé a Pasaréti úton, úgyhogy bravo. Jelenleg talpon vagyok, pedig nem bujkálok. Maci, hajrá mi, így van, ez
igen,
a helyes
hozzáállás. Igen. Egyébként tavaly ezt egész jól megúsztam, úgyhogy van ilyen.
Tegnap a karácsonyi vásárban majdnem elvéreztem, de csak feldolgozás volt,
akkor írja. Mázdi.
Akkor igen. Mázdi, így van.
Gézu aztán megírta, hogy marketplace fizetési csalások, igen, abszolút így van. A fizetési csalások azok, és ugye a marketplace is, ez egy kimondottan ilyen kis kedvencem, és rengeteg van természetesen, és nem hajlandó. De ezt nem szabad feladni, tiltogatni kell, jelenteni, a profilt is jelenteni, és csak lesz valami.
Igen. Isten éltesse a violákat. Ma van ugyanis a névnapjuk, és a születésnaposokat is szeretnénk nagy tisztelettel és szeretettel felköszönteni a jeles nap alkalmából. Nem árt, ha tudják, hogy Hawaiival együtt nagy napjuk van, mert 1842-ben Amerika ezen a napon, tehát december 19-én ismerte el Hawaii függetlenségét.
Na, szuper.
Aztán 1895-ben...
Ez ugye, van két ilyen tagállam van, Alaszka meg Hawaii, amelyek nem csatlakoznak igazából a többihez, tehát ilyen exklávé tagállam. És ha jól emlékszem,
és Puerto Rico.
Puerto Rico az nem tagállam. Az csak egy nagyon aranyos, hogy a zászlójukhoz hasonlít, meg minden, de ott meg sokan vannak puertorikóiak, de nem. Szóval abszolút, és talán az volt az utolsó, a Hawaii, amely csatlakozott az Egyesült Államokhoz. Úgyhogy tudod, hogy ki volt az utolsó Hawaii uralkodó?
Ki tudod mondani a nevét?
Figyelj, Lili Oukalani királynő.
Helyes.
Igen, úgyhogy ő volt az utolsó.
1895. december 19. Magyarországon engedélyezik, figyelem, hogy az egyetemek bölcsészettudományi és orvosi karát női hallgatók is látogathassák.
Na tessék.
1895. Aztán a világ nemzeti olimpiai bizottságai közül ötödikként 1895-ben ugyancsak megalakult a Magyar Olimpiai Bizottság. Ez se egy fiatal testület, be kell valljuk. Aztán 1950-ben a Dalai Láma december 19-én dönt úgy, hogy a kínai invázió miatt elmenekült Tibetből. és hát azóta sem tudott visszatérni, és nem is úgy néz ki, hogy mostanában visszatérhetne.
84, ez ugye megtörténik az egyezmény, a kínai-brit visszacsatolási megállapodás, rögzítik Hongkong átadását Kínának, vagy átadását, igen, 1997. július 1-i határidővel, amit utána természetesen élőben közvetített többek között a CNN.
Aztán 2007 Vladimir Vladimirovics Putin lett az év embere a Time magazinnál, azóta szerintem megbánták.
Nem, ugye ott az év embere az nem egy...
Lehet negatív figura is az év embere?
Se nem negatív, se nem pozitív, hanem
akiről
azt választják
a hírek.
Meg, igen, hogy aki jobban befolyásolta a dolgok alakulását abban az évben. De így 2007-ben, lett Donald Trump megint.
Igen, de 2007-ben mit csinált Vladimir Vladimirov? És akkor még nem sejtette, hogy meg fogja támadni Ukrajnát. Uh-huh.
Hát azért szerintem egy jó pár dolgot biztos, hogy csinált. Meg kéne nézni. És van egy szomorú esemény, 2016, terrortámadás Berlinben, egy karácsonyi vásárban. Igen, erre is emlékszünk.
Na, nézzük a híres születéstaposokat, tallóznánk. Én kiemelném Marék Veronika József Attila díjas magyar írót, grafikus, ugye, akinek gyermeke van és gyermekkönyveket forgat, az biztos, hogy kellett, hogy találkozzon Marék Veronika rajzaival.
Edith Piaf, francia chanson énekesnő is ma, vagy ezen a napon született 1915-ben. Elvin Lee, angol gitáros, a Ten Years After kiváló tagja, aztán az Elvin Lee Band 1944-es születésű volt ő, 2013-ban ment el máshova zenélni, és volt itt a szigeten, meg az egyik elsőn a Eurowoodstockon 95-ben az Elvin Lee Band-del, úgyhogy én ezt őt végignéztem a színpadon. Aztán kit emelnél még ki?
Hát kiemelném Limált, a Kedzsegogó oszlopos
tagját.
Angol zenész, 1958. Ma hogy néz neki? Megvan az ikonikus sérója vajon
persze.
Neki?
Persze.
Keressen rá, aki szemtelenül fiatal és fogalma sincs arról, hogy kiről beszélek. Nagyon ikonikus. Az egész együttesnek, mindegyiknek más volt a rőzséje, és az ilyen ikonikus frizura stílus volt, és próbáltuk copy-paste-elni, de
hát
azt nem lehet olyan egyszerűen ám. Aztán azt mondja, Csányi Sándor nem a bankár, hanem a Jászai díjas
Sanyi,
magyar színművész.
Boldog születésnapot kívánok.
De csak így?
Hát figyelj, aki az ilyen sztárokkal jóban van, az csak mondhatja. Boldog szülinapot 1975-ös születésű Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész. Jake Gyllenhaal, amerikai színész is
nem
ezen
Gyllenhaal
napon született.
Úgy mondják.
Nem.
A kereskedelmi csatornák, amikor ajánlják a filmeit, úgy mondják.
Hát nézd.
Tudom, nyelvleckék András.
Jennifer Beals, na rá emlékszel?
Nem.
Dehogy nem. Hát fiatalkorunk egyik nagy.
Mert rákattintok.
Hát úgy nem fog sikerülni, hogy rákattintasz, hát tudnod kell, hogy melyik film.
Nem tudom.
Istenem, komolyan mondom, a Flashdance. Jennifer Beals a Flashdance, persze.
Ő volt.
Igen.
A Flashdance a csaj, igen. Aki tudott hegeszteni.
Bizony. És annyit el szeretnék róla mondani, hogy Jennifer Beals egy óriási ikon, mert ő a Yale Egyetemen végzett amerikanisztika szakon.
A bravo.
Bizonyám.
Bravo.
Bizony, bizony.
Azt kell mondanom, hogy Jennifer Beals ezek szerint mint fénykép csajok szobájának falán, mert hogy nagy ikon volt ő, volt egy ilyen, mintha egy szár pulóverbe lenne, és ott ült a robok között, mert hogy egyébként ipari munkás
volt.
Hát
ugye maga az előadása volt az, amikor a végén ugye a székre lehuppant, és meghúzta azt a zsinort, és a vödörből ráömlött a víz.
Igen. Úgy,
a vizes póló verseny, az megvolt.
Igen. No, hát akkor ennyi fért bele mára, és akkor egy kiemelt köszöntés is. Azt írja Kopi a bankár, hogy reggelt, doktorok, kisfiam Hunor ma 2 éves, figyelem, mindenki számára tanulságos, ami most következik, babakötvény és részvény tulajdonos, már 2 évesen. Fiatal befektetőnek küldjük a következő
így van.
Zeneszámot.
És valamivel próbálom kikalapálni, ha Valmageddon okozta lelki sérüléseket. Tegnap este, ahogy így gondolkodtam, hogy mivel kezdjünk, valahogy ez a melódia bekúszott, és azt mondtam, hogy hát ennek engedni kell, úgyhogy jöjjön ez.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
No kérem, akkor nézzük át, hogy mit ír a magyar sajtó. A Portfólió ma reggeli vezető anyaga egy Szabados Richárd államtitkárral készített interjú. Ő ugye a KKV-kért felel, és a Demján Sándor program 8+1 eleme közül a már meghirdetett és előregisztrációval nyitváló lehetőségek iránt jelentős az érdeklődés, mondta a lapnak az államtitkár, és beszélt az aktuális gazdasági környezetről, az országjárásával kapcsolatos tapasztalatokról, a vállalkozásokat érintő akciótervről, etc. etc. A lényeg az, hogy aki ezt szeretné tudni, az
hol találja?
Olvassa el a portfólióm.
24.hu, 30%-os volt idén a pályaelhagyás a gyermekotthonok dolgozóinál, egészen döbbenetes szám, és ugye arányaiban a gyermekotthonokban, lakásotthonokban dolgozóknak ennyi százaléka hagyta el ebben az évben a pályát, emellett 64 gyám jogviszonya is megszűnt. Egyébként, bocsánat, itt nem is a 24, hanem Népszava információja, ezek csak feldolgozta a 24.hu. Ez az egyik, amit találtam, a másik pedig, hogy a G7.hu cikke évekig harcolt ellene, most beszedi a pénzt a kormány a minimumadóból, úgyhogy a jövő évi költségvetés parlament előtt lévő tervezete szerint 2025-ben 11,5%-kal növekednek a társasági adó bevételek. Ez nagyobb növekedés, mint amivel például az ÁFA vagy a személyi jövedelemadó esetében számol a kormány, ami arra utal, hogy ebben szerepe lehet az eddigi visszafogottan adóztatott multik nagyobb arányú befizetésének is. Kezdődik a cikk, és egy nagyon klassz összefoglaló arról, hogy mire lehet számítani.
Milyen válság, karácsonyra úgy vásárolunk, mintha nem lenne holnap, erről az Index cikkezik. December 23 között várható a legnagyobb tömeg a boltokban, a többség az utolsó pillanatra hagyja a bevásárlást. Az Index csinált egy kiskereskedelmi összeállítást, a nagy áruházláncokat kérdezték, az a kép rajzolódott ki a hiper és szupermarketek, illetve a diszkontok válaszai alapján, hogy a karácsonyi vásárlásokban egyszerre van jelen a szokásosnál is nagyobb árérzékenység, és a nyitottság a magas minőségű termékek iránt. Részletek az Indexen olvashatóak.
Szerintem menjünk át a tőzsdére.
Menjünk be, ott meg a forint,
na,
ne
az,
is mond.
Igen, csodálatos, mehetünk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Kérem szépen, akkor kezdjük a Budapest értéktőzsdével, ma majdnem fél százalék fölötti pluszt hozott össze tegnap, 79.243 pontig ment fölfelé a BUX, nem csoda, hiszen a 4-ből 3 papír is a vezetők közül erősödni tudott, 0,78%-kal volt kivétel a Magyar Telekom, mert az esett ennyit, 1276 forintig, de voltak 1% fölötti pluszok, 1,13%-ot erősödött a MOL, 2692 forintig, a Richter 1% fölötti pluszt hozott össze, 10.510 forinton zárt, az OTP beérte 0,4%-os erősödéssel és 21.700 forintos záró értékkel. Nézem, hogy a Forage belopta magát, igen, ez volt az ötödik legforgalmasabb papír, de azt kell tudni, hogy itt is esett az árfolyam 1% fölötti mértékben 865 forintig, és már messze nem akkora forgalom van benne, mint korábban volt, és hát akkor jöjjön a torta, kérem szépen, 413.40 fillérrel kell számolni, ha valaki euró középárfolyamot próbál meg kiötleni, a dollárral szemben pedig 398 forintot ér, 398 forint 30 fillért nemzeti fizetőeszközünk.
Hát igen, eljutottunk ide megint.
Hát ugye a Fed döntése dollár erősödést okozott, brutálisat, és hát ilyenkor mindig mondják a szakik, hogy ez a feltörekvő devizáknak nem szokott kedvezni, láss csodát, nem kedvezett a feltörekvő piaci devizáknak.
Szóval az történt ugye, hogy a várt 25 bázisponttal csökkentette a kamatot a Fed, viszont az meglepetés volt, hogy jövőre csak 50 bázispontos összes vágásra lehet számítani, legalábbis a döntéshozók a jegybanknál erre ezt mondták. Ez az, ami ez az előrejelzés, nem a mostani döntés, hanem inkább a warning, ami jócskán rontott a hangulaton. Úgyhogy a dollár ugrott, ugye a tőzsdéket megütötték, és eléggé csúnya is lett a vége, mert hogy ha végignézzünk, az S&P majdnem 3%-os mínuszban, a Dow Jones 2,6%, a Nasdaq 3,56%-os mínuszban, a Midcap Index, tehát a közepes kapitalizációi papírok indexe, a Russell 2000 4,4%-os mínuszban, és hát ahogy ilyenkor lenni szokott, a VIX, a Volatilitás Index 74%-os pluszban ugrott meg. Mindez még Európát nem befolyásolta annyira, ott igazából egy elég jó emelkedés után, egy picit lemorzsolódva, de mégis pluszban tudott zárni a legtöbb mutató, a FTSE éppen hogy pluszban, a CAC-on 0,2%-os pluszban Párizsban, a DAX becsúszott a mínuszba, tovább is vannak nyitva, ott 200%-os mínusz lett a vége, de a Euronext is 0,4%-os pluszt tudott összehozni. Ázsiában viszont abszolút látszik ez a rossz hangulat, gyakorlatilag piros a paletta mindenhol, és hát amit lehet látni, hogy a sztárpapírok mostanában sztárpapírok azok tartják magukat. Például a SoundHound, ugye Amerikában, mint ahogy ezt Gábor is mindig elmondja, de tényleg fontos, hogy volumenben nézik a kereskedést, tehát darab részvény kereskedés szempontjából rakják össze a listát, és a negyedik a sorban a SoundHound AI, ott egy 7,5%-os pluszt még sikerült rárakni arra, ami korábban volt, de a Quantum Computing is fölzárkózott 52%-os plusszal. Az Nvidia még mindig a második helyen, azért mondom, hogy még mindig, mert a Rigetti Computing az első helyen, tehát a legnagyobb forgalmat a Rigetti bonyolította most, és volt egy kis korrekció benne, 3,9%, az Nvidia-ba pedig 1,1%-os mínusz. Hát a Tesla-ban nagyobb volt a korrekció, 8,3%.
Nem baj, jut is, marad is.
Így van, jut is, marad is, úgyhogy ezt lehet elmondani. A Rivian és 12%-os mínuszt hozott össze. A Snapchat viszont 0,4%-kal a pozitív tartományban tudott maradni.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Beijedt a hallgató Endre, hú, de hogy bedobsz egy VEM gránátot Simplán dacból, nem is sportszerűen játszunk, nem csinálunk is. Tessék megnyugodni.
Ugyan már. Soha
aztán
nem tennék ilyet.
Tegnap egy harci járműveket karbantartó bázison töltöttem az időt, amikor a T-72-es irányzójában ücsörögve a műhely Makita rádiójából felcsendült a csoda, ott pusztultam. Írja a hallgató. Rendkívül változatos áldozati történetek vannak falunkon, meg kell, hogy
mondjam. Valaki megkérdezte azt, ami szerintem óriási, hogy vajon dubai beigli? Szerintem most már igen. Tehát abban a pillanatban, hogy ezt így közkincsétetted, van, aki a homlokára csapott, jaj, tényleg.
Hát erre én nem gondoltam.
Mit szól ehhez Vera a Pék? Azt szeretném kérdezni. Egy jó kis dubai beiglivel szerintem hasított volna, de még rá lehet gyúrni. Még rá lehet gyúrni. Utolsó pillanatban nehogy már legalább egy dubai beigli ne kerüljön a fa alá.
Képzeld el, Andi. Szürke kapitány pedig Vamageddon harakirit követett el.
Andi, mi a helyzet?
Nézd már rá, ne kérdezgess már,
hát
totál
itt,
kész van.
Nézegesen.
Teljesen, nem nézegetünk.
Hagyjatok. Figyelj, Andi.
Hagyjatok.
Hoztál, figyelj, tudom, szíves. Jó, most próbálsz kompenzálni azzal, hogy ide dobtál egy ilyen, mi ez, milyen margarinos dobozt, amiben, mint tudjuk, káposzta szokott lenni, pörkölt, vagy valami süti. Mi van benne?
Hát mézes kalács.
Na, de ezek a félkészek. Hát nincsen kidíszítve.
Kidíszíteni, persze, este 10-kor.
Egy Jó, rendben. Nagyon aranyos, hogy melyiket vehetem el? Azt a disznót? Ez disznó? Ez egy elefánt? Jó, akkor el... Ja, tényleg elefánt. Bocsánat. Nagyon jó illata van.
Van.
Na jó, a mézes kalács. Dubai mézes kalácsot nem hoztál?
Víziló.
Dubai mézes kalács?
Dubai mézes kalács. Hagyjuk ezt.
Én tegnap megkóstoltam a dubai csokit.
Na, tudtam. Látod, mindig van egy.
Igen.
Erre nincsen Vamageddon, vagy Dubai Geddon, vagy nem
de
tudom.
De majd még lehet, hogy csinálunk.
Na mindegy, szóval megkóstoltam, és nekem nem jött be, nekem
nem
túl...
egér ízű egy kicsit. Jó, te nem ettél egér, ezért
helyzet.
Neked nincs összehasonlítás.
Nincsen valójában olyan, hogy a dubai csoki, hiszen nincs levédve.
De még. Már ráúszott valaki, tele van vele a sajtó.
Nem valaki úszott rá, csak Németországban 19 védjegyolt, ami bejelentés volt.
Hát nyilván. A biznisz az biznisz.
Ha egyszer beindul, bocsánat, én közben elkezdtem csemegézni.
Akkor szia, uram, dubai csoki érdekel is lesz nem sokára. Na figyeljük oda.
Van.
Végül Vamageddon harakirit követtem el úgy, hogy tudjam, hogy melyik ez a szám. Tényleg ismertem, de csak jövőre tudok így játszani.
Jaj, de aranyos.
Mi még állunk.
Na jön egy kis okos morzsa.
De te se bunkerbe vagy, ugye?
Nem.
Én is járkálok karácsonyi vásárba, te is voltál nagyon... karácsonyi vásárba, ott is megúsztad.
Igen, kint Bécsben, de hát ott azért
na, hát azért
nem.
Várjunk.
De plázában is voltam, és egyenőre megúsztam.
Igen.
Jön egy kis okos morzsa csomag, utána pedig jön Andi a legfrissebb hírekkel, én pedig nyammogok ezen a izén, úgyhogy abba hagyom a beszédet.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk! 7 óra 12 perc van. Folytatódik a Rádió Café 98.0-án, melynek szlogenje Van barátod, a Millás reggeli névre keresztelt gazdasági Muppet Show, és ennek keretei között bemutatnám a velem szemben telefonját bűvölő.
A saját utasításaidra igen, bűvölöm, mert éppen posztolom a Viber oldalunkra és a Facebook oldalunkra a Vamageddonos pólódat és a szabályrendszert, ami a hátán van. Mihálovics Andrásnak az utasítására teszem mindezt.
Jó, amíg ez megtörténik, 0630 698 098 0 SMS, WhatsApp és Viber számunkat nézném át, illetve az ide érkező üzeneteket helyesebben, és be kell lássuk, hogy innovációs pergőtűzbe kerültünk azzal, hogy valaki bedobta a dubai bejgli ötletét, ugyanis mindenki tovább gondolja, és a dubai szaloncukortól kezdve a dubai rudin át egészen elképesztő szellemi spartakiád zajlik az üzenő falunkon. Csak így tovább, két ikonikus bejegyzés, dubai szaloncukrot szeretnék a karácsonyfámra, hol lehet kapni, segítsetek, kérdezi Hilda. Aztán viszont az innováció megakadt Kovászlak Veránál, mert azt mondta, hogy a nagy fog csinálni dubai beiglit. Ilyenkor idegileg romokban kezdünk lenni, ne húzogassátok a pékasszony bajszát, üzeni neked.
Jó van, na
Kovászlak hát Vera.
Tippet adtam arra, hogy hogy lehetne most elég komoly bevételre szert tenni.
Így van. Uraim, tudják azt, hogy hivatalosan csak 4 éve vagyok pék? 50 évesen írta valaki.
Tessék. Dubai disznósajt. Igen, igen. Köszönjük szépen. Kiváló ötlet. Én, hogyha még nem ittatok, kedves hallgatók, kávét, szeretnék segíteni, nem is kell. Elolvasnám, ami kimaradt a lapszemléből. A Mandiner kiváló cikkét, amely így szól, és köszönjük Krisztiánnak, hogy elküldte nekünk. A címe a következő. Közeledik a karácsony, minden elcsendesül, csak a magyar bérnövekedés dobog nagy erőkkel az európai dobogón. Ez a címe a cikknek. És a lead a következő. Ráadásul itthon még a munkáltatók terhei is csökkentek, miközben az EU többi része növekvő terhekkel sújtja a munkaadókat.
Hát azt kérdezi a hallgató, mert van ilyen is, hogy én a mai napig nem tudom, mi az a Vamageddon. Minden reggel hallom, de esküszöm, nem tudom, miről van szó. Azt kitaláltam, hogy valami dalt kell elkerülni. Elküldtem a hallgatónak az eredeti linkjét.
De ügyes volt.
Gonosz módon, ügyes de ügyes volt. Kimozogta. Kimozogta. Úgyhogy most azért könyörök, hogy valahol a podcastene Vamageddon kezdete, hogy kezdődött, miért alakul ki, nagyon érdekli. HS hallgatót ez az egész. Hát ez nem magyar találmány, és nem is a miénk. Ilyen búvó patakként időről időre az elmúlt években ez felmerült játékként, de most igazán berúgtuk ezt a motort, úgyhogy idén nagyon komolyan vesszük mi is, és a kedves hallgatónk is, vagy kedves hallgatóink is, úgyhogy várjuk továbbra is a nagy elbukások történetét. 0636 98 0 98 0.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, hát akkor hírek közül tallózzunk, főváros és környéke, teljes sztrájk jöhet Budapesten, figyelmeztetést küldtek a szakszervezetek, de okafogyottá vált, mert ugye tegnap nagy viták árán elfogadták a fővárosi költségvetést. A szakszervezetek viszont azt mondták, hogy ezt tegyék is meg, mert ugye tartalmazza a szükséges béremelésüket is, és figyelmeztettek, ha nem születik döntés, sztrájk vagy demonstráció formájában változtatnak a helyzeten, úgyhogy erre már nem fog sor kerülni, úgyhogy erre most jó rákattintottam, pedig nem kellett volna. Viszont kedden lesz taxis megmozdulás, dudálva fognak végig vonulni kedden, ja, a Istenem, fővárosban.
Már most miért?
Demonstráció fog következni.
Miért?
Elmondom. Jó. A jövőért.
Ja, értem. Szuper.
Élhető adózásért, budapesti közlekedésért, munkáért, megélhetésért. Az alanyi adómentesség azonnali emelését követelik.
Jó,
egyeztetést annak érdekében, hogy a kisvállalkozások tisztes megélhetést tudjanak maguknak biztosítani. A jövő évi adócsomagot módosítani szeretnék a kisvállalkozói szektor érdekei mentén, etc., etc., etc. Hát ez volt.
Jó neked? Van. Hát figyelj, én most nézegetem ezeket, 100 méteres karácsonyfa, ugye, azt tudjuk, Nagy Feró Hamletjével debütál az Akvárium színházi műhely. Ugye?
Ha jó, hát igen. Piacok mikor lesznek nyitva, az talán érdekes lehet.
Na, a
fővároshoz
érdekes.
Tartozott 7 kiemelt vásárcsarnok és 6 üzletközpont az ünnepi időszakban idén is várja a vásárlókat. December 24-én délig lesznek nyitva az árusok. A Budapest Vásárcsarnokai Kft. Tájékoztatása szerint ez lesz. Úgyhogy ezekkel tudtunk szolgálni. Menjünk tovább, mert ennél sokkal érdekesebb témánk van napindítóként.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Hát, hogyha az ember bírósági perbe, haragba keveredik, és azt ne adj Isten megnyeri, akkor megkönnyebbül egész addig, amíg meg nem kapja a számlát. Mert hogy a pereskedésnek nem kevés költsége van, vagy nem kicsi költsége, de, és akkor megkeseredik a szájában a győzelem íze, fogalmazzunk így. Hát ez talán változni fog, sőt, biztosan változni fog, hogy miért és hogyan Fehér Tamással, a Jalsowski ügyvédi iroda partnerével fogjuk átbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Én
is
azt hittem amerikai filmélményeim alapján, hogyha valaki pert nyer, akkor a győztes minden költségét ráverik a vesztesre. Ez Magyarországon nem így van, mert egy pereskedésnek az igazságügyi szakértőtől kezdve az ügyvédig nagyon sokféle költsége lehet.
Ennek Magyarországon is így kéne lennie, és mindig is így kellett volna lennie, de sajnos ez egészen a közelmúltig nem igazán így volt. Az alapelv az itthon is ez volt, mindig is. Ugyanakkor a bíróságnak volt egy olyan lehetősége, hogy mérsékelje a perköltséget, amit a pernyertes számára megítél, és hát igazából a perköltségnek azt a részét leginkább, ami ugye az ügyvédi díjakban testesül meg, és hát ezzel a jogával a bíróságok elég gyakran és elég nagy mértékben éltek, tehát nagyon sok esetben megtették azt, hogy akár 70-80%-ban is mérsékelték, vagy 70-80%-kal is mérsékelték az ügyvédi díjakat, különböző indokokból, vagy méltányossági megfontolásokból, mert úgy gondolták, hogy hát szegény pervesztes az esetleg azt nem tudná annyira kifizetni, vagy azért, mert mondjuk azt mondták, hogy szerintük, bár ugye nyert a pernyertes fél, de ők azt az ügyvédi munkát mégsem ítélték olyan jelentősnek, amit a pernyertes ügyvédje befektetett, tehát rengeteg indokkal mérsékelték ezt korábban, és hát nyilván ez egy eléggé, tehát közgazdaság értelemben ez egy eléggé káros gyakorlat, mert ugye abban a tudatban kell pereskednem, hogy még ha nyerek is, akkor is összességében lehet, hogy bukó az ügy, arról nem is beszél, amikor nagyon alacsony a pertárgyérték, mert ezeket a mérsékléseket sokszor a peresített értékhez képest határozta meg a bíróság, és ezért egy alacsony pertárgyérték ügyben, ami egyébként tehát, hogy nagyon jelentős volt a fél számára, tényleg masszívan veszteségesen jött ki belőle aztán a pernyertes.
Uh-huh. Hát ez azért olyan helyzet, amin illik változtatni, de igazából ezen a bírói gyakorlat már elkezdett változtatni. A kúriának volt információink szerint egy olyan döntése, amely ezen változtatott volna. Akkor most mi változott?
Így van, ez egy viszonylag friss fejlemény volt, körülbelül fél évvel ezelőtt volt egy ügyvéd kollega, Subasi Cél, aki elvitte ezt az egész dolgot egészen a kúriáig, mert annyira hát arcpirító módon mérsékelték az egyébként pernyertes fél munkadíját, hogy elvitte ezt az ügyet a kúriáig, és a kúria abban az ügyben egyébként nagyon jól kimunkáltan rögzítette, hogy ennek a korábbi gyakorlatnak igazából nincs helye. Tehát a kúria már kb. Egy fél évvel ezelőtt hozott egy precedens értékű döntést, mert nagyon szépen levezette azt, hogy tulajdonképpen az a díj, amit az ügyvéd felszámít az ügyfélnek és az ügyfél megfizet, az ugye főszabály szerint egy szabad megállapodás tárgya, nyilván a piaci viszonyokat tükrözi, és a bíróságnak tulajdonképpen nem dolga az, hogy elkezd jellemezgetni, hogy szerinte ez most akkor reális, nem reális, hiszen ők ebben megállapodtak. És ez egy nagyon kedvező irányú változás volt, már fél évvel ezelőtt, és tulajdonképpen most ez emögé állt be a jogalkotó, mert most december elején kijött egy igazságügyi minisztériumi rendelet, amely tulajdonképpen ezt a kúriai gyakorlatot most már jogszabályá tette, tehát jogszabályi szintre emelte, egy picit talán puhított is rajta, talán nem annyira szigorú, mint amennyire a kúria volt, de azért összességében most már jogszabályi szinten is kimondta azt a jogalkotó, hogy főszabály szerint, hogyha megnyeri a pert a fél, akkor a megbízási szerződésben, az ügyvédi megbízási szerződésben szereplő teljes díjat állnia kell a pervesztes félnek.
De hogyan állapítják meg az ügyvédi költségeit a pernyertes félnek? Erre van valami fő szabály?
Tulajdonképpen két lehetőség van. Ugye ez nagyon fontos, hogy itt ez mindig a féltől magától ered ez a dolog. Tehát a bíróság alapesetben azt fogja megállapítani, amit a fél maga felszámít, ezt így mondjuk itt a perjogban, magyarán szólva, amit a fél megjelöl.
És tehát én kötök egy szerződést az ügyvédemmel, hogy képviseljen ebbe a perbe, és ebbe a szerződésbe mi belefoglaljuk, hogy percenként $3,514 fog kérni. Akkor ez lehet az.
Ez már nem lehet az, tehát azért azt látni kell, hogy hogy azért mind a kúri gyakorlat, mind pedig a jogalkotó erre is gondolt, tehát a nyilvánvalóan észszerűtlen, a józan ésszel és a piaci viszonyokkal nyilvánvalóan ellentétes megállapodásokat nem fogja honorálni a bíróság, tehát ezt nem fogja megítélni. Itt alapvetően azt kell látni, hogy két lehetőségem van arra, hogy felszámítsam ezt az ügyvédi díjat. Vagy benyújtom a bíróságnak a megbízási szerződésemet és a számlákat, és hogyha feltételezzük, hogy ez egy normális piaci viszonyok között köttetett megállapodás, akkor most már az új szabályok szerint ezt alapvetően meg kell ítélni a bíróságnak, ugye a pernyertes fél részére. Van egyébként még mindig lehetőség arra, hogy egy általány díjat érvényesítsek. Ez alapesetben a pertárgy érték egy bizonyos százalék, ez egy ilyen sávosan csökkenő számítás, általány. Ez ugye olyan esetekben lehet jó, amikor mondjuk valaki az ügyvédjével úgy állapodik meg, hogy rendszeresen képviseli őt, visz neki ügyeket, ellátja tanácsokkal, és ezért mondjuk egy havi díjat fizet az ügyvédnek. Ugye ilyen esetben nem lehet megmondani, hogy azzal az adott perrel mennyi költség merült föl, és például egy ilyen esetben nagyon jó lehet ez az általánydíjas felszámítás is. Gyakorlatilag ez a két lehetőség van, de ami a piaci viszonyok szempontjában most igazán érdekes, az az, hogyha én az ügyvédemmel megállapodok abban, hogy egy normális piaci díjért viszi nekem a pert, akkor ha megnyerem a pert, akkor főszabály szerint ezt a pervesztes köteles lesz kifizetni.
A bíróságnak van mozgástere egyébként, hogy lenyesegesse, vagy egy kicsit újra gondolásra késztesse a feleket ügyvédi díjak esetén?
Ez a lehetősége változatlanul megvan, de ugye pont ez a lényeg, hogy ezt a nyesegetést, ezt a mérséklést, ezt most már a jogszabály is komoly keretek közé szorítja, tehát nagyon röviden, ugye amit az imént említettem, hogyha észszerűtlen, a józan észszel, a piaci viszonyokkal nyilvánvalóan ellentétes mondjuk a díj, tehát a percenkénti 3000 akárhány száz dollár, azt gyakorlatilag akármeddig lenyesegetheti, de egyébként is nézheti azért azt a bíróság, hogy összességében a díj az arányos volt-e, szükséges volt-e egyáltalán az az ügyvédi munka, vagy valami egészen mással volt összefüggésben. Tehát azért ez a csekk, ez megmarad a rendszerben, de itt is az a szabály, hogy alapesetben, tehát hogyha nem nyilvánvalóan kirívó a díj mértéke, akkor maximum a felszámított díj feléig csökkentheti a bíróság.
Értem, nagy változásokat fog hozni, és mi van, hogyha mondjuk tényleg az előáll, amitől a bíróságok óvták egy időben a pervesztes felet, hogy nem tudja kifizetni? Ilyenkor például mi van?
Hát ha nem tudja kifizetni, ez végső soron végrehajtható rajta, de én ezt inkább abban a kontextusban helyezném, hogy ugye egy per azért az egy komoly helyzet már, olyan, az valaminek a végpontja egy vitának. Ez lehet egy vita egy hatósággal, ugye ez egy közigazgatási jogvita esetén, ez lehet egy vita egy szomszéddal, egy céggel, egy beszállítóval, stb. Nyilván ez egy olyan helyzet, ami egy végső megoldás, amikor már semmi más nem működött, akkor elmegyünk és pereskedünk. Ezzel nincsen probléma, de az fontos, hogy ennek legyen súlya, és legyen súlya annak is, ha valakit beperelnek, ha valaki perel. És ez akkor tud jól működni közgazdasági értelemben, hogyha a pervesztes, vagy a majdani pervesztes tudja, hogy meg kell majd fizetnie a pernyertesnek a teljes díját, mert ugye azt nem tudom, hogy én pervesztes leszek-e vagy sem, de ez viszont egy alapos átgondolásra készített engem, hogy egyáltalán belemenjek-e a perbe, és azért ezeket a rossz hiszemű pereskedéseket is jól megakasztja az, hogyha a valós díjat kell utána kifizetni, tehát tétje lesz annak, hogy perre megyek-e vagy sem.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, átadtuk azoknak, akiket ez illet. Hála önnek, köszönjük szépen, kellemes ünnepeket kívánunk!
Köszönöm szépen, én is viszont kívánom.
Minden jót. Fehér Tamással, a Jalsovszky ügyvédi iroda partnerével beszélgettünk, hogy a pervesztesre rá lehet terhelni ezen túl, és viszonylag kevesebb jogvita nélkül az ügyvédi költségeket.
Puerto Ricóval kapcsolatban írt egy kedves hallgatónk e-mailben, hogy társult állam, de ugye nem szövetségi állam az Egyesült Államoknál. 52-ben lett 1952-ben egy helyi alkotmány, amely szerint önálló állam Puerto Rico, amely önként társult az Amerikai Egyesült Államokhoz. Több népszavazás is volt, ugyanúgy egyébként, mint Hawaii esetében, amihol szintén népszavazással döntöttek viszonylag későn, azt hiszem 1959-ben arról, hogy társulnak, teljes jogú tagállammá váljanak. Akkor elég sokan úgy döntöttek, hogy igen, de aztán 2000...
Aztán nem.
De nem vagy foglalkoztak nem a kongresszusban, az Egyesült Államokban a kongresszusban nem foglalkoztak a referendummal, illetve az eredménnyel. 2017-ben megint népszavazást tartottak, itt alacsony volt a részvétel, megint a többség igennel voksolt, és lényegében itt tartunk most, nem változott ez, egy Commonwealth állam és önálló állam és társult állam a Puerto Rico. Tehát az utolsó az Hawaii volt 1959-ben.
Endre, kapd össze magad, ezt a lamentálást most meg minek? A Zsuzsi és a Gede tegnap sokkal jobb műsort nyomott. Kapd össze magad.
Én nem kapom össze.
Én összekapom.
Jó, akkor az rajtad fog
múlni. A Janibá mondja, én összekapom magam.
Édes Istenem. Janibá.
Küldjél
Janibá
egy zenét, vagy egy napközit, vagy bármi.
Küldök
gyorsan
neki egy napközit, az jó.
Alakul ez, mint púpos gyerek a prés alatt.
Millás reggeli.
Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Na hát akkor, ahogy beharangoztuk,
igen, ez az utolsó adás az OTP alapkezelő kollégájával, itt van velünk Gajdács Attila, ő fog erről beszélni, amit Kántor Endre mondott, az OTP alapkezelő portfólió menedzsere, szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát egy kicsit elvette az Endre a kenyeredet, mert felsorolta azokat a
de
kockázati...
Hogy vettem el? Hát én csak elmondtam, hogy ezek Endre, összefoglalva.
Ez egy gazdasági Muppet Show.
Ja, értem.
Kell szóvirágokkal ékesíteni azért, hogy felkeltsük a figyelmet, érted? Na, szóval nem vette el Endre a kenyeredet, de akkor fogalmazunk szögegyszerűen, mik azok a kockázatok, amelyek az európai gazdasági növekedést veszélyeztethetik, mondjuk 2025-ben már látni ilyeneket.
Igen. Hát ugye a rövid távú múltban összefoglalva a Trump megválasztása volt a legnagyobb ilyen kockázati esemény, ami realizálódott, ugyanis ő megígérte, legalábbis vagy fenyegetőzött vele, hogy kereskedelmi vámokat fog kivetni az európai exportra, és ugye az európai gazdaság, mint ilyen nagy nyitott gazdaság, jelentősen exportorientált, és ez az európai termelők versenyképességét jelentősen fogja romlani.
Hát mert gondolkodnak is Brüsszelben azon, hogy valamit valamiért, hogy akkor cserébe majd kínálnak valamit Donald Trumpnak, de ez még ugye a jövő zenéje, hiszen igen, még Donald Trump nem is az Amerikai Egyesült Államok elnöke, mert nem iktatták be. Viszont az már ténykérdés, hogy Németországban ugye megbukott a kormány. Az is ténykérdés, hogy Franciaországban egy ilyen se hús, se
franciásan megcsinálják,
van,
ott igen, az teljesen máshogy zajlik. De oké, válságok de vannak Európában.
Ott sincs egy ilyen szilárd központi kormányzás, bizonytalan a helyzet ott is politikai szempontból. Márpedig azt szokták mondani, hogy a német-francia tandem szokta meghatározni az európai irányvonalakat.
Igen, ilyen politikai szövetség szempontjából is, meg hát a két legnagyobb gazdaságáról beszélünk az Európai Uniónak, vagy az eurozónának mindenképp. Úgyhogy az ő bizonytalanságuk, meg határozatlanságuk az nem vett jó fényt a közeljövőre. És az érdekes az is, hogy éppen a költségvetési törvény elfogadása kínálta azt az apropót, hogy ezek a pártok egymásnak essenek, és inkább fölbontsák a kormányzás lehetőségét, mint sem elfogadják azokat a költségvetési hiány célokat, amiket a másik oldal fölkínált.
Most nagyon negatív képet festettünk, de nem szeretnénk így az év vége közeletével. Szóval vannak azért pozitív jelek is az európai gazdaságban?
Igen, én első helyen azt említeném, hogy az infláció az most már nagyon sokat lejött, és ebben a 2%-os cél értékét jelentősen megközelítette az ECB-nek, az Európai Központi Banknak, és ugye ők azt látják, hogy most már néhány éven belül oda be fog konvergálni ehhez a föntarthatónak mondott 2%-os szinthez. Ezért ugye már nincsen ez a vásárlókat, beruházókat sújtó magas áremelkedés, és az LKB megteheti azt, hogy ez a restriktív ilyen terhelő monetáris politikát azt ilyen lazábbá, enyhébbé tegye, ami jót fog tenni az európai gazdaság.
Akkor erről fog szólni a kamatcsökkentésekről 2025?
Ez szerintem egy ilyen meghatározó tematika lesz, igen. Ugye ez a dolog már elkezdődött idén, tehát kb. 4%-ról 3%-ig csökkentette már idén, de azért ez még mindig ez a szoros tartomány, és hogyha ugye ezt a neutrális szintet jobban megközelíti az LKB, 2 szintig levágja a kamatot, akkor annak jelentősége lesz. Ugye ugyanolyan jelentősége volt, amikor nagyon sok év után megemelték a kamatokat, most ugye ennek a visszafordítása.
Hát de közben a Fed tegnap ugye nem is azzal lepett meg mindenkit, hogy meglépte a 25 bázispontot, hanem azzal, hogy a jövő évre összesen 50-et vetítettek előre, amit úgy kicsit úgy meg is rodgyant a piac.
Igen. Az egy meglepetés volt, és egyébként ilyen meglepetéseket nem lehet kizárni az LKB részéről sem. Ugye mindig azt mondják, hogy ülésről ülésre döntenek, nem kötelezik el magukat semmilyen pálya mellett, mindig csak a következő ülés kell nézni. Viszont azért van különbség az amerikai gazdaság között. Az amerikai gazdaság az ilyen 3% körül nő idén. Hogyha ilyen növekedés lenne Európában, akkor
annak azért nagyon
örülnénk, és akkor más helyzetben lenne a központi bank is.
Na de majd lesz más helyzetben talán a gazdaság, mert hogyha meg kamatcsökkentések lesznek, akkor azért annak pozitív hatásai szoktak lenni a gazdaságra, azt azért vázolt fel, hogy mi módon?
Igen, nem kell ezt annyira nagyon túlbonyolítani, ugye, hogyha alacsonyabbak a kamatok, akkor kedvezőbb a hitelfelvétel, itt van meglévő hiteleknek a szolgálata, az kevesebb terhet rúgva azokra, akik felvették a hiteleket, és most is ezt a hatást várhatjuk, ugye vállalatok beruházásai vonzóbbá válnak úgy, hogy kevesebb költséggel jár fogyasztó, vagy a háztartásoknak a tartós fogyasztási javak vásárlási kereslete, a ingatlan beruházások, lakásvásárlások, ezek mind föl fognak várhatóan egy kicsit jobban éledni arról a szintről, ahova belökte ez a magas.
Hát akkor a befektetési szempontból miért lehet jobb egy ilyen környezet? Esetleg a kockázati hajlam jobban megnő?
Hát igen, a kockázatvállalás is megnőhet, bár ez talán egy nagyon elvont szint, hogy a kockázati prémiumok hogyan fognak alakulni. Egyszerűen csak a racionalitás, illetve a költségvetések, a családi költségvetések, a vállalati költségvetéseknek felszabadul egy kis hely, hogy többet költsenek.
Ez a részvényeknek kedvez? Csökkenő kamatpálya?
Nehéz egy ilyen egyetlen igennel vagy nemmel válaszolni, mert ugye eléggé szegmentált a részvénypiac, tehát van, ahol jó hatással lesz, és van, ahol rossz hatással lesz, és azért a gazdaság érzékeny a kamatra, de nem csak a kamatokra érzékeny, és nyersanyagárak, munkaerőpiac, geopolitika, minden váltakozó mértékkel, de szerepet vállal ebben. Összességében, hogyha csak azt kéne mondani, mondjuk a bankszektort kivéve, várhatóan jó lesz, jobb lesz a részvénypiacoknak is.
Akkor mit tud tenni egy befektető, az egyszerű befektető magánszemélyként, elkezdjen mazsolázni mondjuk szektoriálisan, vagy ez bízza alapkezelőkre, mit tudunk ajánlani?
Hát ugye most egyébként egyre jobban terjednek ezek a lehetőségek, hogy egy ügyfél mobiltelefonjáról, internetről otthon nyithatja egy befektetési számlát, és ott saját maga válogathat részvényeket, de megteheti azt is, és ennek sok előnye van, hogyha szakmai befektetőkre bízza a pénzét, mert ugye ők egész nap ezzel foglalkoznak, hogy új befektetési lehetőségeket keresnek föl, kiértékelik, hogyha belépnek valamilyen befektetésbe, akkor azt monitorozzák, keresik a adekvát kiszállópontot, adózási szempontból is sokkal egyszerűbb egy befektetési szolgáltatónál lenni. Úgyhogy sok értéket kínál az is, hogyha részvényalapokat veszünk, hogyha már valaki részvény befektetésre szánta el magát, és hajlandó egy kicsit nagyobb kockázatot vállalni, mint a állampapírok bankbetét kategóriája. És ugye az OTP alapkezelőnél mi is kínálunk különböző területi lefedettségű és ilyen tematikus részvényalapokat is, ahol, ahol a befektetők azért sok dolog közül választhatnak.
Csak ne felejtsük el, hogy ez nem az állampapír.
A bankszektor, illetve azt mondta, a bankszektor és a minden más. De hát itt van egy csomó nagy sztár. Jönnek fel a kvantum számítás technikával kapcsolatos cégek, az AI-jal kapcsolatos cégek nagyon nagy. A 2024 második fele az gyakorlatilag erről szólt, hogyha megnézed az amerikai piacon.
Igen, de azért én nagyon kevés időt töltöttem itt a kvantum számítások figyelésével én azért azt láttam, hogy ezek még nagyon korai szakaszban levő vállalatok, amik egy ilyen ígéretet nyújtanak, nagyon kicsi cégek is, tehát hogy még ilyen 1 milliárd dolláros kapitalizáció alatt vannak, tehát itt azért egy picit, ha megváltozik az érdeklődés, az nagyon nagy árfolyam reakciót tud kiváltani, és valószínűleg ezt láttuk. Tehát ez még nem mainstream.
Jó, oké. Hát izgalmas lesz, az biztos. Még az elejére visszakanyarod egy utolsó mondatra. Trump elnök úr, hogyha elkezd intézkedni, ugye első nap január 21-én megoldja a háborús helyzetet a világon, mert ezt megígérte, és akkor utána, hogyha elkezd intézkedni, akkor majd körülnézhetünk, hogy Európának ez mit jelent. Igen. Gondolom ez a fő üzenet most azon kívül, hogy mindenki figyeljen oda.
Én ennek nem vagyok szakértője, de nagyon bízom benne, igen, hogy békét fognak kötni.
Oké, menjünk akkor tovább, és 2025-ben pedig jól átgondolt portfólióval és befektetési stratégiával. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Köszönöm én is!
Gajdács Attilával beszélgettünk, az OTP alapkezelő portfólió menedzserével, akinek kellemes ünnepeket is kívánunk természetesen!
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán jövünk vissza, és pénzügyekről kristály tisztán rovatunkban.
Karácsonyi ajándékötletünk következik.
Dubai csoki?
Nem.
Nem, oké.
Okay. Majdnem, de nem.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.